Szeretettel köszöntök mindenkit. Láthattuk a programon, hogy Pál apostol élete és főként a tanításai ennek a tábornak a bibliai témája. És a mai alkalommal tehát a keresztségről szóló páli tanítás a témánk. Kifejezetten Pál tanítása az, amiről szólni szeretnénk, ami természetesen nem egyszerűen az ő személyes tanítása, hanem, hogy így mondjam, amit Isten által rajta keresztül közölt, és amit a személyes élettapasztalata alapján is olyan elevenen tudott erről a kérdésről elmondani. De egy rövid bevezetés mégiscsak szükséges. Én csak egy napra tudok itt lenni ebben a táborban lévén főiskolai tábor, ezért mindig úgy érzem, hogy egy napra legalább el kellene jönni, illetve főiskolai énekzenekar tábora, de sajnos többre nem sikerül jönni, és így nincs igazán tájékozottságom a kedves résztvevőkről, kinek mennyi előzménye van Biblia ismeretben, ezért mindenképpen fontosnak tartom, hogy néhány rövid szót szóljak, mielőtt kifejezetten Pál keresztségről szóló tanítására térnénk. Mi a keresztségnek igazából az eredete? Ugye már a mózesi törvény előír számos tisztulási szertartást, amelyek arra szolgáltak, hogy tudatosítsák az izraelitákban a bűnnel fertőzöttségüket, és hogy a Szent Isten bűnnel együtt nem lakik, és hogy az embernek a bűneiből való megtisztulásra van szüksége ahhoz, hogy Istennel közösségre léphessen. A babiloni fogság után, tehát azt jelenti, ugye, hogy az időszámításunk előtti 6. századot követően a zsidóság szétszóródott a római, majd a perzsa és a görög birodalomban, és mindenütt diaszpórák létesültek, illetve a diaszpóra, az, tehát ugye ez azt jelenti, hogy a szétszórt zsidóság, ez a neve, és a diaszpórák körül pedig zsinagógák. Ugye a zsinagógák nem templomok voltak, templom csak egy volt a zsidóság számára Jeruzsálemben, hanem ezek tulajdonképpen istentiszteleti összejöveteli helyek voltak, ahol olvastak a törvényből, a prófétákból, és ekkor jellemző lett, hogy a pogányok közül nagyon sokan kezdték látogatni a zsinagóga istentiszteleteket. A két rétege volt ezeknek, akik csak szimpatizáltak és látogatták a zsinagóga összejöveteleket, ezeket istenfélőknek hívták, és nem kevesen voltak, akik pedig kifejezetten zsidó hitre tértek, őket pedig prozelitáknak hívták. Na most ez úgy függ össze a keresztség kérdésével, hogy nem teljesen tisztázható az eredete, de minden bizonnyal ebben az időben történt, hogy a pogányoknál kezdték alkalmazni, a prozelitáknál, a pogányokból Izrael hitére térteknél a teljes alámerítéssel való keresztséget. Ami azt fejezte ki, ha egy pogány az Isten választott népének a tagjává akar lenni, akkor neki teljes tisztulásra van szüksége, hogy az Isten választott népe tagja lehessen. Amikor keresztelő János fellépett, ugye már az időszámításunk utáni első században, röviddel Krisztus megjelenése előtt, akkor keresztelő János egy megdöbbentő dolgot alkalmazott, ő az izraelitákat hívta keresztségre. Ami azt jelentette, nehogy így gondolkozzatok, hogy a pogányoknak teljes tisztulásra van szükségük, nektek, az úgynevezett választott néptagjainak is, a ti életetek is bűnnel fertőzött, teljes megtérésre, újjászületésre van szükségetek. És ennek ugye nyomatékot adott az, hogy keresztelő János hirdette, hogy már közöttetek van, akit ti még nem ismertek, maga a Messiás. És ő nagyon egyértelműen mondta, később Izrael ezt nem tudta bevenni a nép többsége, hogy a Messiás Isten fia, de keresztelő Jánosnak ez világos volt. Ő isteni személyként szólt a megváltó eljöveteléről, hiszen ezért mondott ilyen hasonlatokat, hogy aki utánam jött, valójában előttem lett, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. És azt mondta, hogy ennek az isteni megváltónak a megjelenésére minden izraelitának mély bűnbánattal, bűnrendezéssel, teljes életújulással kell felkészülnie, mert kicsoda lakhatik a Szent Istennel. hiszen az ember bűnnel fertőzött Isten szentségéhez képest. A keresztelő János nem maga találta ki ezt a keresztelési gyakorlatot. A János evangélium első fejezete, 33. fejezet versében olvashatjuk, hogy keresztelő János így hivatkozott arra, hogy hogyan ismerte ő fel Jézust. Azt mondta, hogy az, aki mondta nekem, hogy vízzel kereszteljek, aki utasított engem, hogy vízzel kereszteljek, ő az, aki mondta, hogy akire látod a lelket alászállni, ő a Messiás. Tehát keresztelő János arra hivatkozott, hogy neki Isten mondta, Isten utasította, hogy a keresztelésnek ezt a gyakorlatát bevezesse. A Jézus szentesítette keresztelő János keresztségét. De még mielőtt erre utalnék röviden, az írásban azt olvassuk, hogy a keresztelő János általi keresztségnek az értelme a következő volt. Így olvassuk, hogy megkeresztelkedtek általa a megtérés keresztségével bűneik bocsánatára. Ezt szeretném, ha jól az emlékezetünkbe vésnénk. Keresztelő János keresztsége a megtérés keresztsége volt a bűnök bocsánatára. Krisztus azzal szentesítette keresztelő János keresztségét, hogy mintegy 30 éves korában, amikor elhagyta végleg a názáreti otthonát, és mielőtt megkezdte volna a nyilvános szolgálatát, ő is lement a Jordánhoz, hogy keresztelő János által megkeresztelkedjék. Keresztelő János tiltakozott. Ugye ő annyira tudta, hogy Jézus az Isten fia, és hogy az ő élete makulátlan, olyan, amilyen senki ember fiája a földön, hogy így szólt Jézushoz, nekem kellene általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Vagyis azt mondta, neked nincs szükséged a megtérés keresztségére, a bűnök bocsánatára. Miért jössz én hozzám? És Jézus azt válaszolta, hogy engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezzel tulajdonképpen Jézus elismerte, hogy neki valóban nem volna szüksége keresztségre, se megtérésre, se bűnrendezésre, de az indoklás ez volt, hogy ő azért jött, ez az életprogramja, hogy minden igazságot betöltsön, mint egy második Ádám, mint egy új emberiségnek a prototípusa, vagy egy új emberiségnek a feje, és ő a követőért, a tanítványaiért keresztelkedik meg. De ezzel Jézus óriási nyomatékot adott a keresztségnek, hogy ő maga nem tartotta elégnek, hogy erre vonatkozóan adott, ugye majd később mindjárt idézzük ezt a bizonyos nagy misszió parancsát, hanem a saját maga példaadásul megkeresztelkedett, és a többes számot nyilván ezért használta, hogy egybefoglalja magát a tanítványaival. Így mondta, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És ezzel ezt a pecsétet is rátette a keresztelő János gyakorlata szerinti keresztségre, hogy igazság, amit illik, amit szükséges betölteni. Ezen kívül már az már sokkal ismertebb, ugye a Jézus nagy misszió parancsa, amikor azt mondta, hogy menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Jézusnak még egy kijelentését érdemes említenünk, amikor Jézus azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek víztől és lélektől, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ezzel Jézus a lehető legszorosabban kapcsolta össze a keresztséget az újjászületéssel, víztől és lélektől, víztől és szent lélektől. Tehát Jézus maximálisan szentesítette ezt a keresztséget, és elrendelte ennek a folytatását, illetve a tanítványai már az ő életében is keresztelték az ő tanítványait. Azért volt szükséges erről röviden megemlékeznünk, mert természetesen Pál apostol semmi újat nem hozott a keresztség gyakorlatával és a keresztség teológiájával sem, inkább csak elmélyítette Pál apostol tanítása a keresztségről mindazt, amit már először keresztelő János, majd Jézus képviselt. Azt azért megemlítem, hogy keresztelő János keresztségéhez képest a Jézus keresztsége gazdagodott, de ezt majd éppen Pál apostolnak a tanítása alapján fogjuk jól megérteni. Nagyon röviden még csak arról szeretnék szólni, hogy hát a Jézus keresztsége meg a keresztelő János keresztsége is alámerítés általi keresztség volt. Ugye gondoljunk arra, hogy bocsánat, itt nem mondják, mint Zugligetbe, hogy kérem kikapcsolni a mobilokat is. Én meg csak utolsó percbe értem ide, azonnal rögtön egy pillanat. Korszalom. Valaki éppen hív, és nem akar kikapcsolódni. Egy pillanat. Megvan. Köszönöm. Bocsánat. Majd kivágják a biztos a felvételből. Tehát ez természetesen alámerítés általi keresztség volt. Ugye az eredeti görög kifejezés baptizma, ugye azt is jelenti, hogy alámeríteni, és vagy az igei formája a baptizó, ugye a baptista egyház neve innét ered, tulajdonképpen egy utóreformációs mozgalom volt, és ők magyarra, ugye a baptizma vagy baptizó szót így fordítják, hogy bemerítés, vagy bemeríteni valakit. Tehát ők úgy szokták mondani, hogy valaki bemerítkezett. Na most, hogy a Bibliában egyetlen példa sincs természetesen csecsemőkerességre, vagy gyermekkerességre, tehát ezért most mi tényszerűen csak a felnőtt kerességről szólunk. Valakinek esetleg itt a jelenlévő közül mégis ott van a gondolatában, hogy de hát honnét jött a gyermekkeresség gyakorlata. Erről röviden csak annyit mondanék, hogy gyakorlatilag a IV. Század végétől terjedt el általánosan. Akkor már ugye a római birodalom, hogy így mondjam, krisztianizálódott egy bizonyos szinten, de valójában egy szinkretista vallás keletkezett, mert egy ilyen olvasztó tégeje lett a kereszténység a késő római birodalom vallásainak, ami mindent egyesített magában. És 380-ban megszületett az a törvény, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Hát gondolom nem kell nagy fantázia hozzá, hogy ezután nem maradt értelme a szabad választáson alapuló felnőtt keresztségnek, ha így is úgy is minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. És azt is megemlítem, hogy igazából a kereszténység körében soha nem került nyugvópontra ez a kérdés. Én csak úgy példaként említem, hogy én evangélikus teológián végeztem, és a gyakorlati teológia professzorunk, mikor ideértünk a keresztség kérdéséhez, akkor olyan nagyon őszintén ezt mondta, hogy ha pedig valaki bibliai bizonyítékokat próbálna keresni a csecsemő keresztséghez, azt mondta, nem ajánlom, és akkor így tölcsért csinált a kezével, és azt mondta, tudnillik nincsen. Mondta, inkább ismerjük el, hogy van protestáns hagyomány is, és ez az. Nagyon kedves barátom volt Sarkadi Nagypál professzor úr, aki újszövetségi teológiát tanított a pesti református teológián, és ő nekem röviden így mondta, azt mondta, én mindig lelkiismeret furdalással tanítottam újszövetségi teológiát, mert mindig tudtam, egy gyermekkeresség nem keresség, népegyház nem egyház. A 20. század leghíresebb protestáns teológusa, Bart Károly azt mondta, hogy a kereszténység eleven sebe a gyermekkeresztség gyakorlata. Na most ma ugye, amikor már egy szekularizált világban vagyunk, akkor azért több egyházban előfordul, hogy valaki felnőtt korában keresztelkedik meg, és itt egy kicsit visszahozzák a régi katekumenátus gyakorlatát, az ősegyházban ugyanis katekumeneknek hívták a keresztségre jelentkezőket, és egy jó ideig alaposan megtanították őket a kereszténység lényegéről. Most legalábbis azoknál igyekszenek ezt tenni, ugye a csecsemőkorban megkereszteltetnél a bérmálásra, vagy a konfirmációra való felkészülés valamelyest próbálja ezt pótolni, de gondoljunk arra, hogy azért, akik bérmálkozásra keresztelkednek, meg konfirmációra beiratkoznak, azért azt őszintén nem mondhatjuk, hogy ezek a fiatalok, sokszor gyerekek eljutnak a megtérésig. Ugye? És hogy egy megtéréssel függne össze, ez gyakorlatilag a vallás alapvető tanításait, ismerik meg a saját vallásuk alapvető tanításait, és igazából nem tért vissza a kereszténységbe a régi katekumenátus gyakorlata sem, ahogy Jézus mondta, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket. Akiket pedig szekularizált környezetből jönnek, és felnőtt korban valamelyik keresztény egyházba keresztséget kérnek, a többnyire úgy van, hogy most azért tanítják őket, mert hát hiányzanak az alapok, de meghintéses a keresztség, nem alámerítéses. Tehát nagy, nagy káosz van ezen a téren, azt tudom mondani, a kereszténység körében. És ma ugyan már több egyház van, amely a felnőttben, alámerítés általi felnőtt kerességet gyakorolja, de rögtön szeretném mondani, hogy itt se gondoljuk azt, hogy minden rendben van, hogyha a forma ugyanaz. Ha nincs ellette alapos tanítás, ha ez egy érzelmi felbuzdulás alapján történik, ha nem az valódi újjászületésnek és a megtérésnek a megpecsételése, akkor ez sincs rendjén. Tehát azt kell mondanunk, hogy nagyon is van értelme annak, hogy Pál apostol tanítását kicsit közelebbről megismerjük, aki Keresztelő János és Jézus keresztsége nyomán, és annak nyomán, ahogyan Jézus magyarázta a kereszténység lényegét, tovább mélyíti, tovább értelmezi a keresztségnek a teológiáját, és ez nagyon nagy világosságot áraszthat, és sokkal jobban megérthetjük a keresztségnek a lényegét. Hát kezdjük azzal, hogy Pál apostol saját maga hogyan keresztelkedett meg. Gondolom, itt volt szó az életéről, ahogy a programon látom röviden. Én csak azt az igét szeretném idézni, hogy a damaszkuszi úti élménye után, ugye 3 nap eltelt úgy, hogy az apostol nem látott, ugye külsőleg, hogy így mondjam, vak volt, de belül annál élesebben kezdett látni, és el tudom képzelni, hogy egy világ forgott meg benne 3 nap alatt. Azt olvassuk, nem evett, nem ivott, csak azt próbálta feldolgozni magában, ami vele a damaszkuszi úton történt, és ez nem volt egy kis feldolgozni való, hiszen neki azzal kellett szembesülni, ahogyan az egyik emlékezésében írja, hogy nem is csak István, de még mások halálához is a szavazatával hozzájárult. És hogy ezek valójában ártatlan, igaz emberek voltak, és hogy ő öldökléstől dihegve üldözte Krisztus egyházát, magát Krisztust, az Isten fiát, a messiást, és hogy ő a tanítványain keresztül, és hogy ő káromlásra kényszerítette őket, Jézus neve káromlására, hogy kergette őket idegen városokig. Szóval ez valami iszonyat lehetett, ahogy az apostol agyába zúdult, és ami a legsúlyosabb ebben az volt, hogy még hallotta azt a nagyon mélybe pillantó, titokzatos mondatot, amit addig még ő se értett igazán magával kapcsolatban, de most világos volt, hogy csak isteni lény láthatott így bele az élete titkaiba. Tudnélik, azt hallotta a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Vigyázzunk, több magyar Bibliában tévesen ösztön van, az eredeti szövegben ösztöke van, az a bot, amivel megböködik az állatok oldalát, hogy menjenek előbbre, mikor ugye kiterelik a csordát. És ez a képies kifejezés ugye azt jelenti, hogy érte a Szentlélek fáradozott, az ösztöke dolgozott a lelkiismeretében, a gondolatvilágában, de Pál ennek ellenállt, igyekezett elfolytani egy üldöző hévvel. És most ez volt a legsúlyosabb az egészben, hogyha ő ezt az egészet csak teljes tudatlanságban tette volna, még könnyebb lelki teher lett volna, de ahogy a mennyei szózat is mondta, hogy ezt Isten is tudja, és most ő is látta, hogy ez igaz, ez így van. Őt Isten halála óta sokszor megérintette az, hogy itt mégsem csalásról van szó, itt mégis igaz ügyről van szó, és igaz emberekről van szó. És őt sokszor érintették a lelkiismeretét, lévén egy intelligens, jól képzett, fiatal zsidó tanító. Tehát ő nagyon, nagyon érezte ezt, de mindig annál nagyobb üldözési hévvel folytotta el. És most a gyötrelem kínoszta őt, hogy ő mit követett el ezzel, és ő milyen szenvedés zúdított Krisztus követel, és hogy vétkezett Isten fia a messiás ellen. És ebben a helyzetben érkezik meg egy damaszkuszi tanítvány, akit Isten küldött, akit Isten látomásban szólított meg, és aki alig mert vállalkozni erre a feladatra, míg Isten egészen meg nem győzte, hogy menjen el Pálhoz, aki egy híres üldöző volt, akitől mindenki rettegett, és mondja neki a következő üzenetet. Apostolok cselekedetei 22. fejezetének a 16. versében találjuk ezt az ígét, és olvassuk el szó szerint. Apostolok cselekedetei 22:16. Így hangzik. Most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. El tudjuk képzelni, hogy Pál apostolnak micsoda felszabadító üzenet volt. Ő akkora bűnterhet érzett, hogy úgy érezte, agyonnyomja. És ekkor jön az üzenet, hogy ne késerdelmezz, kelj fel, keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet. Szinte felfoghatatlan kegyelem üzenete volt ez számára, hogy Isten a keresztséggel egy összegben lemossa, megbocsátja az ő lelkiismeret elleni lázadását, a lelkiismeret elfolytását, és azt a sok károkozást, szenvedés okozást, magának Isten fiának a bántalmazását, amit ő így elkövetett. És a segítségül híván az Úr nevét is rendkívül kifejező volt. Pál apostol nyilván nagyon méltatlannak érezte magát, és azt se tudta, mit fog ezután kezdeni az életével. De ez az üzenet, segítségül híván az Úr nevét, ugyancsak a messze menő kegyelemnek az üzenete volt. Isten veled lesz, segítségül hívod őt, mindent megmutat neked, mindent elrendez a te további életeddel kapcsolatban. És ezek után most lapozzuk fel a Római Levél 6. fejezetét, ahol Pál apostol legrészletesebb tanítását találjuk a keresztségről. A Római Levél 6. fejezetéből olvasom az első verstől egészen a 11-ig. Nem fogjuk részletesen elemezni, főleg egy gondolatot szeretnék kiemelni, de összefüggésében olvassuk el az egész szakaszt. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok meg ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ha most megkérdezném a kedves hallgatókat, a résztvevőket, hogy melyik két szó ismétlődik a legtöbbször ebben az ige szakaszban. Meghalás, feltámadás, igaz? És én különösen ezt a kifejezést szeretném kiemelni, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézus halálába keresztelkedtünk meg. Én úgy érzem, ez a leghatalmasabb és a legkiemelkedőbb mondat itt, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézus halálába keresztelkedtünk meg. Nem tudom, hogy mindazok, akik megkeresztelkedtek, vajon mindenki elmondhatja-e, hogy ez a Krisztus Jézus halálába való megkeresztelkedés volt. És mit jelent ez igazából? Ugye az apostol ezzel világossá teszi azt, hogy senki sem érett, senki sem igazán felkészült a keresztségre, aki a Krisztus helyettes áldozatának a mélységeit meg nem értette, és az ő keresztsége valójában nem a Krisztus halálában való megkeresztelkedés. Hogy lehet ezt jobban megérteni? Szeretném egy kicsit egyszerűsíteni a dolgot. Ugye az apostol ugyanakkor azt mondja, hogy természetesen nem fizikai halállal halunk meg, nemhogy nem a második halállal, aminek a lelki szenvedéseit Krisztus a kereszten elviselte, de még csak az első halállal sem, de egyértelművé teszi, hogy a Krisztus Jézus halálában megkeresztelkedni, az a bűnnek való meghalás. Ugye hányszor mondja, hogy meghaltatok a bűnnek, és feltámadtatok egy új életre. Úgy is mondja, hogy eltemettetik az ó ember. Így is fogalmaz a régi élet, az ó ember. Ugye nem lehet radikálisabb hasonlatot használni egy gyökeres életváltozásra, mert ha valaki meghal, az egy radikális elválasztás mindentől, ami addig körülvette. És ha azt mondja, hogy Krisztus Jézus halálába keresztelkedtetek meg, és azt mondja, hogy ez meghalás a bűnnek, meghaltatok a bűnnek, ez azt jelenti egy radikális szakítás a bűnnel. Ugyanakkor az apostol azt mondja, hogy nem azt jelenti, hogy utána az emberből, mint egy varázsszóra eltűnne a bűnre való hajlam, vagy a megkísérthetőség, hiszen ilyen kifejezést használ, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, megerőtlenedik, és azt is mondja, hogy gondoljátok meg, hogy meghaltatok a bűnnek, tehát ez automatikusan nem működik, erről nincs szó, nem ilyen varázslat történik. Egy hasonlatot szeretnék mondani, amit én is úgy olvastam egy könyvben, és ez nagyon találó. Azt mondja, ez a bűnnek való meghalás, és majd részletezni fogom, hogy igazából ez csak a Krisztus halála mély átélése és megértése által lehetséges, de hogy ez a bűnnek való meghalás olyan, mint hogyha mondjuk van két jó barát, akik nagyon hosszú időn át összefonódtak, és nagyon befolyásolják egymást, és egyszer egy radikális szakítás történik köztük. Utána még találkoznak, még felelevenedhet, még kísérthet, hogy a barátságot feleleveníteni, de soha többé nem lesz az, ami volt, mert ott van az a radikális szakítás az útban. Tehát itt egy radikális szakításról van szó. És ez a radikális szakítás miért függ össze Krisztus halálával? Megint csak egy mondatot idézek, ezt is nagyon találóan fogalmazta meg valaki, így hangzik, a kényszerítve érezzük magunkat a lelkiismeretünkben, hogy elszakadjunk attól a bűntől, amiért Krisztus azt a borzalmas halált szenvedte, ami nem közönséges halál volt, nem egyszerűen testi szenvedésekből állt, hanem Jézus a külső sötétségbe pillantott bele, az Istentől és emberektől való elhagyatottságba, a teljes elveszettségbe, a második halálnak, a kárhozott halálának a lelki szenvedéseit élte át. És ez a mondat, még egyszer ismételem, így mondja, hogy az a büntetés, amellyel Isten Krisztusban a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik lelkiismeretünkben, mint a tulajdon bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amelyért Krisztus ezt a halált szenvedte. Ugye ezeket a mély dolgokat kifejteni korlátozott az időnk, és ezért megint egy hasonlathoz folyamodok, hogy jobban megértsük ezt. Ez a hasonlat Dávid életéből vett hasonlat. Ugye többen ismeri, gondolom, Dávid életét, és hát ugye ő éveken át bujdosott, menekült folyvást a féltékeny király Saul elől, és egy alkalommal, amikor már ugye körülötte volt, vagy 400 fős sereg, akik mind valahol a Saul királynak a zsarnoksága elől menekültek, és ő volt ennek a csapatnak a vezére, és hát az emberei bíztak benne, és rajongtak érte, de hát folyton menekülőbe voltak. És úgy olvassuk az írásban, meg lehet találni Sámuel első könyve 23. fejezetében, hogy egyszer csak Dávid fölkiáltott, kicsoda hozna nekem a betlehemi kút vizéből. Ugye ő Betlehemben született, valószínűleg volt egy jó vízű kút, és elfogta a honvágy, gondolom, nem elsősorban a szomjúság volt döntő, talán a honvágy is, és ezt fejeztek így, hogy ó, kicsoda hozna nekem a Betlehemnél lévő kútnak a vizéből. De a filiszteusok, ugye itt nem a Saul seregei, de a filiszteusok, a másik nagy ellenség, azoknak az előrsei teljesen körülzárták Betlehemet, és hát ugye ez lehetetlenség volt, ez tulajdonképpen csak egy vágyakozásnak, meg az üldözöttségből elegem van. Szóval ennek a kifejezése volt ez a felkiáltás. És a Dávid vitézei közül némelyek, természetesen titokban, Dávidnak nem szólva semmit, elmentek és átvágták magukat a filiszteusok előrsén életük kockáztatásával, és hoztak Dávidnak egy adag vizet a betlehemi kútból. És akkor Dávidnak ezt odavitték, Dávid a következőt mondta. Én azoknak az embereknek a vérét igyam, akik életük kockáztatásával hozták ezt a vizet, és azt mondja, kiöntötte az Úr előtt, ünnepélyesen kiöntötte, és nem ivott belőle. nem ezeket akarta megsérteni, vagy a szeretetüket visszautasítani, de azt akarta egyrészt megértetni, hogy ő ilyenfajta rajongást, ilyenfajta áldozatot nem kíván. De a másik nagyon fontos dolog volt, azt mondta, ha én egy kívánságom, egy a szülőföld vize iránti kívánságomat képes lennék kielégíteni, végül is ez egy jövő és múló testi kívánság, és ezt én képes lennék kielégíteni azon az áron, hogy emberek akár meg is halhattak volna, annyi, mintha a vérüket innám. Isten kegyelméből nem haltak meg, de akár meg is halhattak volna. Életük kockáztatásával hozták. Én ezt nem fogadhatom el. Én ezt nem tehetem meg. Nem tudom, értjük-e a hasonlatot. Hogyha minket mi kísértenek? Mindenféle emberi kívánságok, az önző énnek a kívánsága is. Az ember milyen könnyen kielégíti ezeket, és nem gondol arra, amire Dávid valaki ezekért a mi bűneinkért meghalt. Ha valaki egyszer Krisztus halálába keresztelkedik meg, ha egészen megérti a Krisztus áldozatát, akkor visszariad attól, hogy ő ilyen kis haszontalan emberi kívánságokért, aminek a vége úgyis keserű. Ugye, hogy példabeszédek ige olyan szépen mondja, hogy gyönyörűséges az embernek az álnokság kenyere átmenetileg, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. Döbbenetes hasonlat. Azt mondja, gyönyörűséges az embernek az álnokság kenyere, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. És ha az ember valóban Krisztus halálába keresztelkedett meg, ennek a mély megértése és szívbeli elfogadása alapján, akkor az ember visszariad attól, hogy ő a bűnnel még egyszer parolászon, hogy ő az önző kívánságok kielégítését, ami a szeretettörvény megsértése útján történik. Nem tudja megtenni, hogy az isteni szeretettörvényt áthágja önző én középpontú kívánságokért, mert azt mondja, hát ezért Krisztus meghalt. Hát én megtehetem, mikor ez neki ebbe került az emberi bűn, benne az én bűneim. Én megtehetem ezek után, ha én ezt megértettem, ha én ezt hitben megfogadtam, akkor mikor nekem itt billeg a mérleg serpenyője, a Krisztus áldozat, amit nem lehet hiába valóvá tenni, amit nem lehet eléggé megbecsülni. És itt van egy emberi kívánság, ami ha végig gondolom, az erkölcsi érzékemmel ellenkezik. Ha igazán értem a szeretett törvényt, akkor magam is megvetem, és mégis megcsináljam, akkor az ember erre nem képes. Ott van az alapvető szakítás a bűnnel, ha Krisztus Jézus halálába keresztelkedett meg az ember. Jöhet a bűn, kísérthet, de megerőtelenedett a bűnnek a teste. És talán itt értjük meg, hogy miért rendelte Krisztus el nem csak a keresztséget, ami most ugyan végképpen nem tévánk, de csak megemlítem, de elrendelte Krisztus az úrvacsorát is, hogy az ő megtört testére és az ő kiontott vérére időről időre komolyan, elevenen emlékezzék az ember. Mert az embernek még az emlékezetét is megrontja a bűn. Csak figyeljük meg, hogy milyen szelektív az emlékezetünk. Azt mondanánk, hogy ez egy mechanizmus, csodálatos, fantasztikus, hogy a mi emlékezetünk az hihetetlen gyorsasággal, abból a mérhetetlen információs raktárból elő tudunk bármit hozni. És azt mondjuk, hát ez csak talán testi dolgokon múlik, mondjuk nem elég jó az agyunk vétkeringése, talán akkor van baj a memóriánkkal. Nagy tévedés, mindent megfertőz a bűn, az emlékezetünket is, és az ember teljesen ki tudja ejteni az emlékezetéből azt, ami fontos, és rá tud tapadni csak egy pillanatra, és a kísértés teljesen fogjul tudja ejteni. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy gondoljátok meg, akik meghaltatok a bűnnek, mi módon élnétek meg abban. Egy igazán értelemmel és hittel megkeresztelkedett ember az úgy van, hogy neki a keresztsége az ott áll az útban. És azt mondja, én szakítottam a bűnnel, én meghaltam a bűnnek. Én az Isten segítségül hívtam, hogy feltámadjak egy új életre, csak nem tehetem meg. És ezért szükséges, hogy mindig a keresztség tanítását megelevenítse az úrvacsora. És igen fontos, hogy az tényleg nagyon nagy a felelőssége igehirdetőnek, mindenkinek, résztvevőknek, hogy az valóban az legyen. A Krisztus kimondhatatlan áldozatának a megelevenítése. és akkor az emberben megerősödik ez, ez lehetetlen. Olyan abszolút lehetetlenséggé válik a vétkezés, hiszen Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Én nem, ezek után én nem tehetem meg, hogy könnyedén vétkezzem. És ez a legfontosabb tanítás, amit Pál apostol hangsúlyoz, és hadd idézzük azt az igét, ahol ő még megmagyarázza, hogy személyesen az ő életében ez mit jelentett. A Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetének a 20. versét idézem. Az ő életében ez tényleg őszintén és komolyan megtörtént. Pál tényleg a Krisztus halálába keresztelkedett meg. Mert ezt írja, Galácia beliekhez írt levél 2. fejezet 16. vers. Tehát Galácia beliekhez írt levél 2. fejezet 16. vers. Ezt írja az apostol, Krisztussal együtt megfeszítettem. És ha most pillanatnyilag nem értenénk, mi az, hogy megfeszítettem, mi ez, valami misztérium akar lenni, vagy mi. Nézzük tovább az igét, és megértjük. Élek többé, nem én. Tehát akkor mi az, ami Krisztussal együtt megfeszítetett? A nagy ego, a nagy én. Minden bűnnek a gyökere és a fészke. Élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Figyeljük csak meg különösen ennek az ígét a végén. Krisztus Jézus halálába az keresztelkedik meg, aki teljesen azonosulni tud ezzel. Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Egy pillanatra gondoljuk ezt a távolságot, Isten fia és én. Felfogható ez? Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ugye a világ, ne tévedjünk el, valóban Krisztus egyetlen emberért is meghozta volna ezt az áldozatot, hiszen hogy is hangzik a Biblia főigéje? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Krisztus az egész világért hozta az áldozatot, úgy szerette a világot, de ha csak valaki, ha csak egyetlen egy is hisz ő benne, mert ez az egyetlen lehetőség a bűntől való megtisztulása, a bűntől való szabadulása, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ezt jelenti a Krisztus halálában megkeresztelkedni. Az apostolnak ezt jelentette. A nagy én, az ego örökre meghalt. Nem azt jelenti, hogy ő bűntelen volt. Ezentúl soha ezt Pál apostol magáról nem mondta, sőt azt mondta, nem mondom, hogy már elértem, hanem tökéletes volt. Hogy tökéletes volnék, de soha többet meg nem alkudott a bűnnel. Az apostolnál ott állt egy határvonal, ő megkeresztelkedett Krisztus halálába, lemosta bűneit, Isten kegyelemből elfogadta őt bűnei ellenére. Neki egy szent lehetetlenség a vétkezés, iszonyodik a bűntől, gyűlöli a bűnt, és ő Krisztus, azt akarja, hogy Krisztus éljen benne. Úgy érzi, hogy az egész élete elkötelezett Krisztusnak, aki így mondta, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Bárki megfigyelheti, hogy még a Kolossé beliekhez írt levélben, Efézus beliekhez írt levélben, Pál apostol hányszor visszatér erre, azt mondja, meghaltatok, és feltámadtatok, azért az odafelvalókkal törődjetek. Máshol azt mondja, hogy levetkezzétek a régi élet szerint való óembert, és felöltözzétek az új embert. Tehát különböző kifejezésekkel, de ezt az éles határvonalat hangsúlyoz az apostol mindig. Néhány sor jut eszembe erről, Ellen White írja egyik kéziratában, azt írja, hogy az újjászületés ritka tapasztalata történelemnek ebben az időszakában. Azt így folytatja, sokan csak élve temettetnek el a keresztségben, mert az énjük nem halt meg. És ez egy megrázó kifejezés, hogy lehet, hogy valaki felnőtt keresztséggel keresztelkedik meg, alámerítéssel. De mindenben a formailag stimmel, úgy van, ahogy a Krisztusé, de élve temettetik el, mert nem a Krisztus Jézus halálába keresztelkedett meg, mert az én, a nagy ego nem halt meg. De az apostol vigasztal, ha mégis úgy éreznénk, hogy bárki úgy érzi, hogy az ő keresztsége nem volt teljes, vagy mély megbánása van, hogy az nem olyan volt az ő élete, mint az apostolé. Nem volt olyan tökéletesen megértett és tökéletesen követett, hogy mit jelent az, hogy Krisztus halálába keresztelkedtünk meg. Az apostol azt mondja, hogy még mindig erőt lehet meríteni ebből a tényből, és még mindig el lehet jutni oda, hogy az ember egészen komolyan vegye, és egészen elmélyüljön a keresztség talán évtizedekkel vagy évekkel azelőtti tapasztalata. És ebből azt is megérthetjük, hogy soha senkit felszólítani vagy bíztatni a keresztségre nem szabad. Ez egy vétkes dolog. A keresztség nem agitáció kérdése, nem érzelmi ráhatások kérdése. Azt akkor helyes valakinek megtenni, ha a szívében ez beérett, hogy le akarja mosni a bűneit, a Szent Istennel közösségre akar lépni, és teljesen újat akar kezdeni, és Krisztus Jézus halálába keresztelkedik meg értelemmel és hittel. És végül még annyit szeretnék mondani, hogy az apostol nem csak a bűnnek való meghalást hangsúlyozza, hanem azt is, hogy feltámadás egy új életre. Hiszen erre vonatkozik a segítségül hívás a keresztségben, mert mindenki belátja, hogy a bűnnek teste csak megerőtelenült, a öröklött természet és szerzett természet egy szempillantásra, egy varázsütésre nem változik meg, a kísértések még jönnek, és az ember nem tudja, ha szíve mélyéből megérti is ezt, és teljes szívvel elhatározza is, nem tudja követni természet feletti hatalom, az Isten szent lelkének a folyamatos benne munkálkodása, egy valóságos új teremtés nélkül, ami olyan új teremtés, mint ahogy Krisztus Jézus a valóságos halálból feltámasztatott. És ebben a hasonlatban egy óriási ígéret is van. Itt ne azzal számoljunk, sokan így vannak, hogy mondják, hogy ó, én nem mernék megkeresztelkedni, mert én úgyse tudom megtartani az Isten parancsolatait, vagy nem tudom megtartani a keresztségi fogadalmat. Szó sincs róla, hogy ez az ember erejére épülne. Akkor téved valaki, ha azt gondolja, hogy hát majd én megtartom. Akkor éppen, hogy nem érti a keresztség lényegét, és éppen, hogy nem kész rá, hanem ehhez a természet feletti hatalom, a Krisztus feltámadásának az ereje, az a Szentlélek, aki által az Isten a semmiből, a puszta szavával új teremtést tud létrehozni, arra van szükség. Ezért van az Isten segítségül hívása, mert nem az embernek az erejére épül, de ehhez természetesen mély hitre és bizalomra van szükség. És végül azzal fejezem be, hogy itt az apostol arra is utal, a 8. verset idézem még egyszer, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. A 9. vers, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Itt ez azt jelenti, hogy nem csak erre az életre szól, hogy feltámadni egy új életre, hogy az ember természet feletti isteni hatalom segítségét nyeri el, egy Isten szeretett törvényét betöltő, egy Krisztust követő életről, hanem aki ezen az úton elindul, annak az örök élete is megkezdődött. Jézus határozottan így mondta, ez az élet már nem törik meg, ez az élet egy örök életben fog folytatódni az újjáteremtett földön, mint ahogy Krisztus is feltámadott a halálból, és többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Ugye a Biblia nagyon egyértelműen mondja azt, hogy a bűn oka, illetve a halál oka a bűn, és hogyha a bűntől meg tud Isten szabadítani azáltal, hogy Krisztus Jézus halálában megkeresztelkedik az ember, és a feltámadás ereje, a Szentlélek hatalma munkálkodik benne folyamatosan az ő segítségül hívására, akkor felkészül arra, hogy Isten a halál törvényét majd az utolsó ítéletben felmentse ez alól, eltörője az ő számára, és Jézus visszatérésekor egy újjáteremtett testben a feltámadás kegyelmében részesítse őt. Azt hiszem, látható, hogy Pál apostolnak nagyon világos és nagyon mély tanítása van a keresztségről, és különösképpen szeretném, ha ezt megjegyeznénk, hogy Krisztus Jézus halálába való megkeresztelkedés, az igazi megkeresztelkedés, ami jelenti a feltámadást valóban egy új életre, és jelenti azt, hogy Isten mintegy eljegyzi az embert az örök életre, amivel kapcsolatban érvényes az, amit így mond a zsidókhoz írt levélben, részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk, akkor ez a célba érkezés bizonyos. Szívemből kívánom, hogy egy kicsit segítsen ez az elmélkedés mindannyiunknak abban, hogy pontosabban, tisztában gondolkodjunk a keresztség kérdéséről. Amen.